Még egyszer köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Sokszor úgy örülök, mikor hallom ezt, hogy köszöntéshez hozzámondja valaki, hogy az Úr Jézus nevében, mert többnyire már kimaradt ez, és az Úr Jézus azt ígérte, hogy ahol ketten, hárman, vagy többen az én nevemben gyűlnek össze, ott jelen vagyok. Szőlősi Béla vagyok, azt hiszem, hogy többen ismernek, esetleg új arcok, akiket még nem láttam, és akik még nem láttak engem. Veszprémből jöttem, és a veszprémi gyülekezet üdvözletét hozom nektek, de minden gyülekezetét, mert én minden héten más-más gyülekezetben vagyok, illetve minden hét végén, minden szombaton. A mai ige, a Jelenések könyve 4. fejezet első versének a 2. része, az utolsó része. Jöjj fel hozzám, és megmutatom neked, amik ezután lesznek. Egy felhívás, egy meghívás. Én egy meghívást hoztam Isten részéről. Isten meghív valamennyünket, hogy emelkedjünk fel hozzá, jöjj fel hozzám, azt mondja. És nagyszerű dolognak tartom, hogy Isten meghívott bennünket, hogy az ő szemszögéből lássuk a dolgokat, lássuk a jövőt. Minden vizsgálat, minden szemlélődés attól függ, hogy milyen szemszögből, vagyis hát, hogy honnan nézzük. A földi életben a történések másképp látszanak, másképp vannak, másnak tűnnek, mint amilyenek a valóságban, mint ahogy azt a magasból látnánk. Onnan, ahonnan Isten nézi. És Isten azért hívott meg bennünket, vagy hív bennünket, hogy menjünk fel, emelkedjünk fel, jöjjünk fel hozzá, hogy onnan szemléljük a proféciákon keresztül a jövőt. Isten megmutatta nekünk a jövőt, a Biblia nagyon sok képet mutat a jövőről, és Jézus is beszélt példázatokban, amik a mennyországról szóltak, és bennünket valahogy közelebb vitt a mennyhez, a menny történéséhez, illetve ahhoz a dologhoz, hogy mi a menny várományosai, hivatalosai vagyunk. A szemlélés, mondom, annak eredmény attól függ, hogy honnan nézzük. Szép, csodás és rendkívülének tűnik az élet, de sokszor mégis nyomorúságos, sokszor kegyetlen, sokszor balsorssal van tele, és sokszor kínos, sokszor fájdalmas. Salamon mit mond az életről? Azt mondja, hogy minden hiába valóság. Sátán viszont éppen ezt akarja eltakarni a mi szemünk elől, amit Isten mutat. Azt írja a Biblia, hogy Sátán megvakította az emberek szívét, hogy ne lássák, mondjátok tovább, a Krisztus dicsőségét. Vagyis azt a dicsőséget, amit Jézus megígért az ő gyermekeinek, hogy megosztja velük, vagyis hát velünk, meg akarja osztani az ő dicsőségét, hogy az ő szépségét szemlélhessük egy örökké valóságon át. Jézus azt mondja, hogy jön a világ fejedelme. Tehát a Sátán a világ fejedelme, és ebben a munkájában, hogy ő el akarja takarni az emberek elől a jövőnek ezt a csodálatos kilátását, nagy sikere van. Sokszor még a hívők is olyan ködösen látják, nézik azt a jövőt, amit Isten ígér az ő gyermekeinek. Az ő igéje, valósága rádöbbent valamennyünket arra, hogy emeljük fel a tekintetünket, és nézzük, szemléljük az ő dicsőségét, nézzük az ő ígéreteit, mit ígér a jövőre vonatkozólag mit közölt a proféták által, mit közölt az utolsó időről, amiről éppen most a zsidókhoz írott levélben tanulunk. Nagyszerű tanulmány ez, és nagyszerű dolog az, hogy szemlélhetjük a proféciákon keresztül az ő cselekedeteit, amiket cselekszik köztünk, amit cselekszik velünk, amit cselekszik az ő népével. Az Isten az ő elveinek a magaslatára akar hívni bennünket. Emelkedjünk fel, és az ő elveire, elvei szerint gondolkozva nézzük a világot, szemléljük a történéseket, az eseményeket, lássuk meg benne a jeleket, és lássuk meg az eljövendő Isten országát. Jelenése a zsidókhoz írott levél ír arról, hogy Mózes meg Ábrahám látták az eljövendő dicsőséget. A jelennél, amit láttak, amiben éltek, annál többre értékelték azt, amit lelki szemeikkel láttak, amit nekik az Úr mutatott meg úgy, ahogy nekünk is meg akarja mutatni. Mit jelent az, hogy jöjj fel hozzám? Nem csak fizikailag, nem csak lélekben, hanem azt is jelenti, hogy nőj fel hozzám. Hogy a krisztusi jellemet nézzük meg, szemléljük az ő dicsőségét, ahogy már említettem, de olyan szemmel és olyan vágyal, hogy kívánjuk azt követni, hogy követői legyünk. És Jézus mit ígért? Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki engem követ, azt én megjutalmazom. Segítsen meg az Úr, hogy felemelkedjünk lélekben hozzá, váljunk hozzá hasonlóvá. A meghívás érdekes, akkor valamelyik idegen városba, vagy valahova idegen országba megyünk el, a barátok azt mondják, hogy Miskolcon voltam, hát elég rég, és hát gyere, felviszlek az Avasra, onnan nézd meg a várost. Vagy Pécsen, a Misina tetőről, szinte az egész város látszik, vagy Marosvásárhelyen, Somos tetőre fölmész, és akkor látod a városnak egyik felét, egy kicsit tovább mész, látod a másik felét. Nagyon szép. Este kivilágítva, csodálatos. De Isten maga mellé hív, hogy a lehető legmagasabb helyről szemléljük a lehető legcsodálatosabb képet, azt a jövőképet, amit ő a profétákon keresztül bemutatott. Egy másik ige az Exodusban, illetve Mózes második könyve 24. fejezet 12. versében azt mondja az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj ott a hegyen. Jöjj fel hozzám, és maradj ott a hegyen. Mózes felment, tudjuk a történetet, tudjuk miért hívta Isten, hogy a 10 parancsolatot, a 2 kőtáblát adja át, az ő törvényét, amit hát közöljön a néppel. Majd erre még visszatérünk. Nézzük meg, hogy az Úr Jézus meghívása hasonlít ahhoz, amit említettem a barátaink, mikor meghívnak és látjuk a várost. Amikor első gyerekünk született, a feleségemet, a pici babát jöttek meglátogatni. Hát a kedves testvérnők, a barátnők, ismerősök, és eljött az egyik prédikátor testvér is a feleségével, és a legkisebb fiúkat hozták magukkal, mert nem volt kire hagyják. Hát az egy olyan 4 éves lehetett, ha jól emlékszem. És hát egy nagyon eleven gyerek volt, biztos láttunk már ilyet, az én unokám is az egyik, a másik nem, de az egyik az nagyon eleven, és volt, aki azt mondta, hogy hát rossz a gyerek. A szülők is mondják, hát nem rossz, csak eleven. Időt, az idejét le kell foglalni, dolgot kell adni, foglalkozást kell adni, és akkor csinálja. És mindent nagyon szívesen csinál. Na most ez a gyerek, aki hozzánk eljött, ez is egy olyan eleven gyerek volt, és ott lábatlankodott, ott intették a szülők, hogy hallgass, légy csendben, nem mozog, ne járj ezzel, ne járj azzal, mint egy eleven gyerek. És egyszer csak eltűnt a gyerek. És kérdő néz az apja, az anyjára, hol van? Nézik, oda, arra, szajtunk ki, ki nem ment, nem hallották a csikorot. Egyszer csak észreveszik, hogy fönt van a szekrény tetején. Anya, gyere le!
Claudio,
gyere le!
Inti, hogy nem megyek le.
Mondja az apjának, löki a könyökével, hogy mondjad, hogy jöjjön le.
Az apja is mondja, gyere le, Claudio. Azt mondja, nem megyek. Miért nem jössz? Azért, mert innen mindent látok.
Hát így van ez is. Isten fölhív, mert tudja, hogy fentről mindent lehet látni. És ez a fent nekünk kettős vonatkozása, ahogy mondtam, lélekben, nőjünk fel hozzá. A másik pedig az, hogy lássuk a kijelentett dolgokat, hol? A Szentírásban. Csodálatos dolgok vannak leírva a jövőről. És ha visszalapozunk az Ószövetség történetéhez, a profétákhoz, a jövendőlésekhez, látjuk, meg vagyunk győződve arra, hogy azok a jövendőlések mind beteljesedtek. És amit Dániel látott, most már a jelenésekben nem abban sorrendben van leírva, hogy ő látta ezeket a birodalmakat, hanem fordított sorrendben. Miért? Mert ő most már innen nézi, és legközelebb hozzá, ugye a római birodalom, és aztán úgy tovább, és csak a végén a babiloni, és ebben a sorrendben sorolja fel őket. És ő, Dániel, a jövőképéről csak egy pár mondatot említ, egy kő szakad le, ismerjük, ugye, és aztán az naggyá nő, és az a birodalom megáll örökké. Csak ennyit mond, miért. De nagyon távol volt még ettől az eseménytől. És ez valahogy olyan ez a profécia szemlélete, mint ahogy kedvenc tanára Moldován Vilmos mondta, hogy mint a jegenyes orr olyan. Amikor megyünk a kocsival a úton, ahol jegenyes orr van, hát melyik jegenyefát látjuk? Amelyiknél éppen vagyunk. Ha megállunk, akkor meg tudjuk nézni, észre tudjuk venni, hogy melyiknek van egy szárazága, vagy éppen egy fészek van rajta, vagy valami. Tehát precízebben, pontosabban meg tudjuk nézni. De ami távol van, hogy látszik a jegenyes orr a távolban? Mintha összeérne, mintha az útnak ott vége lenne. Mert valahogy így volt Dániel is, amikor ezeket a dolgokat leírta, és amíg az ő idejében voltak, azokat részletesen megírta, a távoli jövőről csak keveset írt, mert hát az még messze van. Na de az idő eltelt, és most már ott vagyunk, hogy a Jelenések könyvéből, tudjátok hány gyülekezetről, hány korszakról ír a Jelenések könyve? Hét gyülekezetről, hét korszakról. És most melyik korszakban vagyunk? Harmadik, ötödik? Már a hetedik korszakban vagyunk. Tehát most már a vég nagyon közel van. Jézus eljövetele a vég tulajdonképpen, mert az a kő, ami kézérintés nélkül szakadt le, és nagyjá lett, és birodalma megállt örökhez, Krisztus, és ez az ő birodalma. Tehát nagyszerű dolog ez. Amikor Jézus hív, amikor Isten hív, hogy jöjjünk hozzá, ez nem egy egyedi, hanem többször is hív. Jézus mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Aztán két tanítvány, János tanítványai voltak, és aztán Jézushoz csatlakoztak, és megkérdezték, hogy rabbi, mester, hol laksz? A mester nem azt mondta, hogy hát ebbe az utcába ennyi a ház szám, hanem mit mondott nekik? Jöjjetek el, és lássátok meg. És a történet nagyon érdekes,
És rendkívüli dolgot találtam benne, hogy nem az, hogy elmentek, meglátták, és akkor ott esetleg a kertben megettek egy gyümölcsöt a fáról, vagy mit tudom én, ittak egy pohár jó friss vizet, és aztán tovább mentek, hanem azt írja a Biblia erről a történetről, hogy nála maradtak 2 napig. 2 napig ott maradtak. Tehát valahogy egy érdekes kép ez, hogyha Jézushoz jön az ember, akkor olyan csodálatos dolgokat lát és talál, hogy szívesen ott marad. És itt a Mózes második könyve 24:12-ben is ez van, hogy jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj ott. Mit jelent nála maradni, nála lenni, nála tölteni 2 napot, 2 hetet, 2 évet, 20 évet, 1 életet? Mit jelent? Azt jelenti, hogy szemléljük az ő dicsőségét, és dicsőségről dicsőségre elváltozunk. Mózesnek mit jelentett, hogy fent volt a hegyen? Hány napig volt Mózes a hegyen a törvény? 40 napig. És amikor lejött, kőtáblákkal, úgy képzeltem el, hogy a hóna alatt volt a 2 kőtábla, és felemelte a kezét, mit csináltatok, bárvány, és akkor leestek a kőtáblák, és összetörtek. De a Biblia azt mondja, hogy Mózes törte össze, kész akarva, azt mondta, nem kell nektek, nem vagytok felnőve ehhez. És ezt jelenti a meghívás, nála maradni. És mi történt Mózessel az alatt, az idő alatt? Mit látott a nép, amikor Mózes lejött? Csak a haragját? Csak a szomorúságát, a bánatát, hogy összetört a kőtáblákat? Még mit láttak? Fény lett az arca, köszönöm, így van. Fényes volt az arca annyira, hogy az Izrael fiai nem tudtak ránézni. Azt mondták, vegyél egy leplet és takard be az arcodat, és Mózes csak így tudott szembeállni velük, hogy az arcát befette, betakarta. Miért? Mert Istennél, Isten mellett töltött huzamosan, hát először 40 napot, és aztán mi volt a büntetés, hogy összetört a táblákat? Ő kellett neki menni megint a hegyre. Haragjál ki másik 2 kőtáblát, az előzőköz hasonlót. És Mózes kifaragta, és egy úttalan úton, nem tudom, valaki látta a filmet ott Izraelben, a Sina egynél, hogy ott milyen, mint amikor leöntenek egy dömper követ, ilyen vágott követ, és az egész hegy olyan volt, hogy alig lehetett menni rajta, lehet, hogy még 4 kézláb is kellett itt ott kínlódni, hogy fölmenjen az ember úttalan úton, és Mózesnek a 2 kőtáblát vinni kellett abban a lehetetlen helyzetben. És Mózes felment, és újra ott töltött megint 40 napot. Aztán tudunk valakiről, tehát Mózes arca fény lett, mert az Isten mellett töltött hosszabb időt. És ismerünk a Biblia történetéből más személyeket, akik Istennel jártak hosszú ideig. Tudtak egyet mondani? Énok az Úrral járt hány napot, hány hónapot, hány évet? Hogy? 365. Hát igen, ennyi volt az élete. De amikor neki az 65 éves korában megszületett a gyereke, attól kezdve az Istennel jár. 300 évet. 300 évet Istennel járni olyannyira, hogy nem tágítani, mintha fogna a kezét, és mindig ott. És Mózes, és az Úr azt mondta, hogy hát akkor elviszlek magamhoz. És elragadta, elvitte. Még tudunk másról is, akit elvitt az Úr. És tudjuk azt, hogy
Mózessel egy kis hiba történt, egy kis gigszer történt, hogy nem maradt fenn. Leereszkedett. És egy leereszkedésnek nagy ára van. Egy kis büntetés volt az, hogy fölvitte a kőtáblákat, hogy a tízparancsolat újra meg legyen írva. Ki írta meg ott fenn a hegyen a tízparancsolatot másodszor? Hogy? Tehát másodszor is Isten a saját újjával bevéste. Úgy írt a kőbe, mint mi, ahogy írunk a homokba, gondolom. És érdekes, hogy kőbe véste, hogy az emberek ne tudják megváltoztatni. És mégis megváltoztatták. Jézus a porba írta dolgokat, hogy a szél fújja el, és az emberek mégse felejtik el. Azt nem felejtik el. Pedig azt akarod, hogy, hogy felejtsék el a törvényt, hogy ne felejtsék el. Aztán még írt valahova az ujjával. Három hely van, ahova a falra. És oda mit írt? Menetek el. De ez micsoda? Ez ítélet. Mi a tanulság belőle? Hogy a törvényt Isten adja, a bűn az embert lerombolja, és az ítélet végül is az Istené. Amikor ezek a hithősök, akik az Úrral jártak, nagyszerű dolgokat tapasztaltak, és ennek az Istennel való együtt lépnek, a célját Jézus elmondja, a végcélja az, akkor azt mondja, hogy én ő bennük, és ők én bennem. Tehát annyira szoros a kapcsolat, hogy már összefonódnak, összefűződnek. Úgy mint amikor a kovács műhelyben történt, amikor a kovácsnak a fia az iskolába szemrehányást kapott, hogy minek olvasott a Bibliát, minek hiszett a Bibliába, mert lehetetlenségek, ellentmondások vannak benne. Ott van az, hogy ők én bennem, és én ő bennük. Hát akkor vagy az egyik, vagy a másik, de mind a kettő nem lehet, mondta a tanár. És történt, hogy a tanár, még abban az időben, nem tudom, most már nem igen van ilyen, hogy a tanárok a szülőket meglátogatják, a diákoknak a szüleit, és elbeszélgetnek, és hát valamilyen esetleg tanácsot, vagy valamit beszélgetnek. Akkor volt, és a fiú, amikor jött a tanár, édesapád, igen, itt van vannak, édesapám, itt van a kovács műhelyben, és elvitte, hogy meglássa, hogy milyen a kovács műhely, hogy megy ott a munka. És közben fogott egy nagy fogóval egy darab vasat, bocsánat, ide jövök, ugye? Fogott egy darab vasat, a fiú betett a tűzbe. Tudjátok, a kovács műhelyben, most nem igen van már kovács műhely, ló is kevés van. Nem igen van az se. De akkor úgy volt, betette a vasat a tűzbe, amíg az felhevült, tehát kicsit lágyabb lett, mint amilyen úgy hidegen, és akkor lehet kalapálni, lehet alakítani, és úgy alakítják ki belőle akár a patkot, vagy amit kell. És amikor betette a tűzbe, kezdte fújtatni, van egy fújtató, hogy a tűznél ott ilyen kövek vannak, amik kiforrósodnak, és akkor borzasztó nagy a meleg, és ez a vas izzani kezd, piros lesz. És amikor már izzott a vas, akkor a fiú a fogóval kivette a vasat, és mondta a tanárnak, hogy na tessék megfogni, tessék átvenni, tanár. Ha már hogy fognám meg, nem látod, hogy milyen piros, milyen forró, összeégetem magamat vele. Na tetszik látni, mondja a fiú. Így van a bibliai igazság is. Az előbb még a tűz, még a vas volt a tűzbe, most meg már a tűz van a vasba. És így van ez is. Jézus akkor van bennünk, ha mi benne vagyunk. És hogy vagyunk Jézusban? És hogy van ő bennünk? Az ő tanításai, az ő beszéde, az ő ígéje által. Na de menjünk tovább a témánkkal, és nézzük meg, hogy... Tehát
Mózesnek történt ez a tévedése. Már melyik tévedésre gondolok? Ti tudjátok, Mózes vétkezett. Tehát erre a tévedésre. Erre az alkalomra emlékeztek? Örülnék, ha nem emlékeznétek, ha nem kéne emlékezni erre, mert Mózes a kedvencem nekem a Bibliában, de sajnos Mózes is vétkezett. Vétkezett. Mi volt Mózesnek a bűne, tudja valaki? Indulatos volt, ez egy dolog, de Isten azt mondja, hogy nem adtatok nekem dicsőséget, mert Mózes és Áron ketten voltak ott. Nem adtatok nekem dicsőséget. És Isten azt mondja, hogy én az én dicsőségemet másnak nem adom. De ha az ember adja, akkor azt jelenti, hogy vétkezik azzal. És Mózesnek mi lett a büntetése? Tehát Mózes egyszer leereszkedett, illetve alázuhant, és nagy árat fizetett érte. Mi volt a büntetése? Nem mehetett be a Kánaánba, az ígéret földjére. Arra a földre, ahova az Izrael népét vezette 40 éven keresztül. És mondja, Uram, hát engedd meg, hogy lássam meg azt a jó földet, azt az ígéret földjét, amire ennyit vándoroltuk, ennyit szenvedtem, hányszor fenyegettek, hányszor emlékeztek, és mondták, hogy forduljunk vissza. Ha visszatértek volna, visszamehettek volna Egyiptomba, mit gondoltok? A zsidók visszamehettek volna onnan a pusztából Egyiptomba? Tessék? A vörös teker nem nyílt volna ketté. Nem tudtak volna semmiképpen. Isten csodálatos módon vezette őket, és Mózes nem mehetett be. Kezdett alkudozni, de Uram, hát én rátettem az életemet erre az ügyre, és most hadd lássam meg azt, mit válaszolt meg az ügy. Megláthatod, de nem mész be oda. Mit mondott Mózesnek még ezután? Akkor Mózes mondta, de Uram, hadd, hogy lássam meg, hadd, hogy lépjek rá a földre. Akkor mit mondott? Hogy? Igen, így van. Mózes, erről többet ne beszélj. Mi mondtok, miért volt ez, hogy Mózes többet ne beszéljen erről? Ha ismerjük Mózest, akkor tudjuk, hogy Mózes nagyon jó szónok, nagyon jól tudott érvelni. Meggyőzte Istent arról, hogy ne pusztítsa el az Izrael népét. Emlékeztek, amikor lejött a kőtáblákkal, és összetörte azok pálványt imádtak, és az Úr azt mondta, hogy eltörlöm ezt a népet, és téged nagy néppé teszlek. Már ott fenn a hegyen azt mondta, menj le, és nézd meg, hogy a te néped, mint a szülő, amikor rossz a gyerek, és az anya mondja az apának, vagy fordítva, na nézd meg, mit csinált a fiad, na nézd meg, hogy néz ki a leányodnak, stb. Miért? Mert annyira visszatetszőnek tűnik a dolog, hogy nem vállalja, hogy az ővé, a tied. Ez azt jelenti, hogy én most lemondok róla. Isten is lemondott az Izraelről. Mózes, a te néped. Mózes csak csodálkozik, és nem hagyja annyiba. Nem, Uram, ez a te néped. Kivezetted, és meggyőzőket, mit mondanak a pogányok, meg ide kihozta, csak akkor bevinni mégse tudta, tehát ez nem lesz jó. Meggyőzi Mózes az Urat, hogy jó van, akkor megkegyelmezek nekik. A te beszédedért, csodálatos dolog ez is, nem? És akkor Mózes elhallgat, mert azt mondta, hogy erről többet ne beszélj. Miért? Mert Isten tudta, hogy ha Mózes még tovább beszél, meggyőzi, hogy akkor engedje be. És Isten nem akarta beengedni. Hogy lássa meg a nép, és az utókor, és akik olvassák, hogy az Úrnak a büntetése az kilátásban van. hogyha nem vagyunk hűségesek őhozzá, akkor elszakadunk tőle, elválunk tőle. A harmadik Biblia vers a Mózes 5. könyve 32-50. Azt hiszem, hogy a 49-ből is kell olvasni vagy két szót, hogy tudjuk, hogy miről van ott szó. Jöjj fel hozzám a hegyre, maradj ott, és hajj meg a hegyen. Hajj meg a hegyen. Kedves testvéreim, tragikus a halál. Tragédia. De tudjuk, hogy van ennél tragikusabb valami. Mi az, ami tragikusabb a halálnál? Ha nem maradunk fenn nála, nőj fel hozzám, Krisztusi jellemhez, és maradj meg azokban, ahogy mondja Pál Timóteusnak, te pedig maradj meg azokban. És amikor galáciaiak eltérnek, azt mondja, csodálkozom, hogy ilyen hamar letértetek, nem maradtatok meg. Tehát a meghívás, az ottmaradás, és a végigmaradás, mind végig, hova nem eltérni. Voltak gyülekezetek, ismertem sok taggal, 50, 80, 100 taggal. Most alig vannak, hát lehet, hogy 50-en vannak, de amikor a gyülekezetben megyek, most a vírus miatt csak fele van. Csak 25-30 a vírus miatt, mondom. És az a vírus is közrejátszik abban, hogy elmaradjunk valahogy. Pedig Isten azt ígérte, hogy odaküld áldást. Az az áldás, amit az ő házában nyerünk. Annak tudatában, hogy ő itt jelen van, egy rendkívüli dolog. Ezt akárhogy otthon töltve heteket, hónapokat, éveket, ezt nem érjük utól. De lemaradunk. Nem nyerjük el azt az áldást, amit itt kapnák meg. Mert Isten azt ígérte, hogy oda küld áldást. Maradj meg, és maradj fenn, és hajj meg a hegyen. Tehát Isten mellett befejezni. Befejezni a csúcson. Befejezni Isten mellett. Úgy, ahogy Mózes nem mehetett ugyan be, de fenn a hegyen fejezte be. Menj fel a Pizga tetejére, onnan néz körül, néz meg, és aztán hajj meg. Csodálatos temetése lehetett Mózesnek a múlt negyedébe, tanultuk a szombatiskolában, és megírtam Mózes nekrológiát. Én nagyon sok temetést végeztem, úgymondva, szolgáltam temetésen, és sok nekrológot kellett felolvassak, vagy elmondjak, és arra gondoltam, hogy Mózes nekrológia vajon milyen lehetett. A tanulmányban benne volt, nagyszerű dolog. Nagyszerű dolog az, hogyha Isten valakit meghív, és vállalja, és fölemelkedik hozzá lélekben, és nála marad. Egész életén át. Egy kisfiú történetét még hadd mondjam el befejezésképpen. Rákos beteg volt régi időben, amikor még a rák elleni gyógyszert nem találták úgy fel, és ott volt már benne a kórházba. A kisfiú 12 vagy 13 éves lehetett, és hát már az utolsó stádiumban volt. Az ő barátai a gyülekezetből sokszor elmentek, meglátogatták, még énekeltek, még vigasztalták, beszéltek vele, stb. És egy szombaton elmentünk meglátogatni. És délután volt, ment le a nap. Valaki ajánlotta, hogy éppen most megy le a nap. Tuduljunk el egy éneket. Ő egyedül volt különben a szobába. Már úgy értem, hogy betegként, és az anyukája mellette. És akkor, hogy hát akkor énekeljünk szép halkan egy szép éneket, és fejezzük be a szombatot úgy, ahogy Régen szoktuk szombatkezdés, szombatzárás, énekkel, imával, és akkor énekeltünk valamilyen éneket, és akkor elhangzott az ima, és amikor vége lett, a kisfiú, neve nem jut eszembe, de mindegy, kisfiú felült. Édesanyja csodálkozott, ilyet már hetek óta nem látott, annyira legyengítette a betegség a gyereket, hogy nem tudott felülni, fejét mozgatni, stb. És most felült. És az édesanyja csodálkozva nézett rá, és kérdő, hogy jaj, Lacika volt, igen. Lacika, miért ültél fel? Te nem látod? Nem, mit kell látni? Nem látod? Hát jött Jézus, hozta a koronát, és a fejemre tette. És nem láttad? Nem láttam. De lélekben látta. Lélekben tudta az anyukája is, hogy ő megkapta a koronát. Aztán lehanyatlott, és ez volt az utolsó szava. Isten segítse meg bennünket, hogy ha meghallottuk a hívását, ha fölemelkedtünk hozzá, maradjunk ott, ha ott maradjunk ott végig, életünk végéig, hogy amikor jön Jézus és hozza a koronát, akkor megkapjuk. Ámen.
Most pedig énekeljük el a záró énekünket, a 229-es ének első két versszakát ima előtt, és a harmadik, negyediket pedig ima után.
Azt az életet kell elérje, amely boldog is. Ne csüggedek, míg elérem, válaszom a hit. Bűn és baj, ha rám támad, égi szó, azt így biztat, mert estőtől keresztül ég jutalma így. Hív a bárács vágyom állni trónja lépcsőjén, úgy futok, hogy kárt ne valljak én. Elveszíti szent jogát, nem nyer égi koronát. Azt kikésve, hátra nézve, hitet hagyva nél.
Szerető mennyei jó atyánk, köszönjük, hogy te meghívsz bennünket, valamennyünket magadhoz. Akarod, hogy lélekben felemelkedjünk hozzád, megismerjük a te kijelentett igazságodat, megismerjük azt a csodálatos jövőt, amit ígértél a te népednek. És köszönjük azt, hogy bár vannak buktatók, bár vannak nehézségek, és amik ránk várnak, nem biztos, hogy könnyű lesz, de köszönjük, hogy te mellettünk vagy, és ha mi megmaradunk melletted, akkor te megvédesz, megőrzöl bennünket, és győzelemre juttasz, hogy elnyerjük azt a koronát, amit ígértél a hűségeseknek. Úgy kérünk téged, hogy tégy hűségeseké bennünket, segíts, hogy megtartsuk a te parancsolataidat és a Jézus hitét, és megmaradjunk melletted évek lévén, mint halálig. Kérünk, hogy áld meg azokat is, akiket szeretnénk itt látni,
és szeretnénk ott látni magunk mellett, hogy ők is meghallják hívó szavadat, megnyíljanak, szívüket megnyissák és befogadják a te szent ígédet, üzenetedet, és elfogadják a meghívást, és ők is csatlakozzanak hozzád, és a te népedhez. Készítsd el, Urunk, a te népedet, hogy megállhassunk előtted, és színről színre dicsőítsünk és magasztaljunk, addig, amíg eljössz minden napon, majd pedig az örökké valóságon át dicsőítsünk a mennyei angyalok kórusával és a megváltottak kórusával az örökké valóságon át. Amen.
A súlyos harcban, hogyha gyengünk. Tudjuk, amit a világ, légy meg, oldj meg, Atya bár, ne a vezet szent kegyelmet megmenekülök. Jézus Jézus nélkem vágya hozzád eszedet. Szövkezeted ott a szívem áras függedet. Szent igévi éltet ad, vésd a szívbe önmagad, szét a éreg zeng az ének és szent műve.
És most Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcát tereját, és adjon békességet néked. Amen.